Persona. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani.
Sziasztok!
A mai epizód az egy sorozatnak a második része. Az előző epizódban kezdtünk el beszélni a Magyarország tagadókról, azaz a UCC hívőkről, hogy úgy fogalmazzunk. És a mai epizódban folytatnánk ezt a témakört, nevesül egy nagyon ikonikus esetről beszélnénk. Ez egy olyan eset volt, amikor én először találkoztam ezzel a UCC témakörrel, és már akkor meglepett, hogy mik történhetnek. Ugye az előző epizódban tisztáztuk, hogy mi ez a UCC. Gyakorlatilag emberek egy csoportja, egy kisebb közössége abban a hitben él, itt Magyarországon, hogy 2012 december 25-én minden adósságot eltörölt egy valamilyen szervezet. És hát nyilván egy mozgalom tényleg tett egy kiáltványt, de ez távol áll attól, hogy az maga után vonja az adósságok eltörlését. És ezek a téveszmék, ez a téveszmerendszer, ez tovább dagadt, ez több ágazata lett, több különböző leágazás keletkezett lényegében bizonyos közösségek mást és más kezdtek el vallani, összefort az adóelkerüléssel, az ős magyar tudattal, és de mindenek előtt az összeesküvés elméletekben talált táptalajra ez az egész történet. A mai epizódban szeretnénk beszélni erről a bizonyos esetről. Ez lényegében a Dusnoki kiragadott gyermek története. A következő volt a hír, ami megjelent ezzel kapcsolatban. A Bács-Kiskun megyei kormányhivatal bejelentés folytán értesült arról, hogy Dusnokon 2019. szeptemberében gyermek született ismeretlen szülőktől. Az anya nem vett részt várandós gondozáson, az eltitkolt terhességet követően otthonában szülte meg a gyerekét, az otthonszülésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevétele nélkül. A szülők a gyermek anyakönyvvezetését megtagadták. A család Magyarország joghatóságát nem fogadja el, minden jogi szabályozástól, minden állami szervvel való kapcsolatfelvételtől elhatárolódnak, a gyermekre vonatkozó minden egészségügyi ellátást elutasítanak. Dani, mit gondolsz erről?
Hát egy elég érdekes eset, az biztos, és így gondolkoztam is, hogy vajon mennyire jellemző egyéb, hát hogy fogalmazzak, körökben ez, mert azért tudjuk, hogy például szokott olyan lenni, hogy ugye az ember minél több gyereket szül annak érdekében, hogy mondjuk kiküldje őket az utcára koldulni, meg ilyesmi, de nem tudom, hogy például ezekben az esetekben mennyire bevett szokás az, hogy úgymond ezt így mind titokban csinálják, hisz általában ezek az emberek szerintem arra is pályáztak, hogy mondjuk támogatást kapjanak a minél több gyerek után, meg ilyesmi. Hát ugye elkezdtem így belenézegetni ebbe az esetbe, ami ugye Dusnokon történt, és hát nem tudom, egy elég érdekes és elég fájó esemény ez az egész, mert nekem az a legnagyobb problémám, nyilván erről később majd többet beszélünk, hogy amikor a szülő így önfejűen csinál valamit, nem magával, hanem igazából a gyerekével, azért, mert ő azt gondolja, hogy majd az jó lesz a gyereknek, nekem ezzel sokszor problémám szokott lenni, mert ugye ilyenkor van az, hogy az ember tényleg szó szerint beleszületik valami hülyeségbe, és akkor később az lesz, hogy gyilkosan mondhatja, hogy hát ő ezt tanulta, meg ezt látta a szüleitől. Úgyhogy hát, ja, szerintem elég nagy hülyeség volt ez az egész történet.
Ugye előre bocsátjuk, hogy mi magunk is úgy gondoljuk, hogy egy gyermeknek a legjobb helye a szülei mellett vannak. Ezt mi nem is akarjuk elvitatni. De vizsgáljuk meg ezt az ügyet, hogy mik is itt a körülmények. Mert ugye az első alapvetés, hogy a hatóságok semmit nem tudtak erről a gyermekről, a születésétől kezdve. Másrésztről bármit akartak csinálni a hatályos szabályok szerint, tehát egész egyszerűen végre akarták hajtani azokat a szabályokat, amik egy gyermek esetén, egy frissen született gyermek esetén követendőek, de a szülők ellenálltak ennek. Nem csak passzívan, sőt nem is csak aktívan, néha csoportosan. Tehát egész egyszerűen összezárt ez a közösség, ez a UCC hívő közösség, akik ugye többek közt abban a tudatban vannak, hogyha a gyermeket nyilvántartásba veszik Magyarországon, ami szerintük egy New York-i tőzsdén bejegyzett cég, akkor lényegében adós rabszolgaságba adják azt a gyermeket, és a gyermek fölött a tulajdonosi jogokat gyakorló entitás, azaz a Magyarország nevű New Yorki tőzsdén bejegyzett cég lesz. És ettől óckodtak, vagy egész egyszerűen volt egy ilyen meggyőződésük, és ez ellen fel akartak lázadni, ennek ellen akartak állni, és a téveszméjük mentén arra jutottak, hogy ezt a gyermeket semmilyen tekintetben nem akarják ennek a fiktív képződménynek odaadni. De végül, ugye pont emiatt a passzivitás miatt odáig jutott a gyámhatóság, hogy a rendőrség segítségét kérte, és végül a rendőrautók elállták a szülők autójának az útját, hogy kiragadják a gyermeket. Erről a rendőrség, avagy a gyámhatóság, nem tudom pontosan, de úgy nyilatkozott, hogy a család nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az övék a gyermek, mert a gyermeket születése óta szándékosan nem anyakönyvezték. És a videó, amit készített a két szülő a kiragadásról, ott el is hangzik az egyik rendőrnek a szájából, hogy itt van egy gyermek, akiről semmit nem lehet tudni, lényegében ismeretlen szülőktől származik, ezt nekünk védelmünkbe kell venni. És azt gondolnánk, hogy itt egyfajta ilyen hippizmus ról van szó, tehát, hogy a család az ki akart vonulni a társadalomból, mint régen a hippik, hogy szerettek volna egy ilyen kolóniát alakítani, vagy egész egyszerűen csak az államtól függetlenül élni, és egy ilyen önfenntartó társadalmat kezdeményezni, ennek a jelei egyébként tetten érhetők ezen a közösségen, de valójában, hogyha megnézzük ezeknek a szülőknek a reakcióit és a nyilatkozataikat, amik ugye YouTube videókon megtekinthetők, ez a két szülő ez rendszeresen közé tesz videót arról, hogy hol tart most az ügy, elhívják őket rendezvényekre, ilyen UCC sámánok, ott megkérdezik őket, hogy mi a franc van, és az egyik videóban a szülők a következőképp nyilatkoznak. Ha be tudják bizonyítani azt, hogy ők milyen hatóság által járnak el, és hova szeretnék a gyermekünket anyakönyvezni, akkor oké. De amíg nem tudják ezt bebizonyítani, addig semmi keresni valójuk. Mert hogy ugye hova jegyzik be? Magyarországba? New Yorkba? Az USA-ba? Tehát ezen a ponton lehet érezni, meg tudni, hogy ez a két szülő, ez lényegében a Magyarország tagadását flexelte a saját gyereke kárára. És megint csak mondom, én is azt gondolom, hogy a gyermeknek a helye a szülei mellett van. De amikor már arról van szó, hogy a kötelező védőoltásokról sem gondoskodnak a gyereket illetően, tehát igazából itt nem arról van szó, hogy a gyermeküket egész egyszerűen függetleníteni akarják az államtól, hanem vannak téveszméjék, és azok mentén döntöttek a gyermekük sorsáról. És én azt gondolom egyébként, hogy a gyermeket megilleti az a jog, hogy a szülei mellett nőjön fel. A szülőket megilleti az a jog, hogy ők neveljék fel a gyermeküket. De van egy olyan jog, ami talán ezeknél is erősebb, hogy a gyermeknek joga van az egészséges fejlődéshez, és ahhoz, hogy megfelelő körülmények között nevelkedjen fel. És amíg olyan szülei vannak, akik semmilyen adminisztratív lépést nem tesznek az érdekében, lényegében eltitkolják a világ elől, eltitkolják a bürokrácia az állam elől, és már az egészségével zsonglőrködnek, azon a ponton azt érzem én magam is, hogy baj van. Persze én nem állítom, hogy ki kellett volna ragadni a gyereket, én nem tudok ebben megnyilatkozni, csak azt érzem, hogy ezt nem feltétlenül kell tolerálni nekik, hogy a Magyarország tagadást a gyerekük kárára flexeljék.
Igen, itt én is erre gondoltam a legelején, hogy igazából az még egy dolog, amikor adott esetben, hogy mondjam, vagy az elavult, vagy az érdekes, vagy akármilyen nézeteidet adott tovább a gyerekeknek, ez egy dolog, de tényleg amikor oltásokról van szó, amikor a gyerekedet kiteszed olyan veszélyeknek, hogy különböző hímlők, meg nem tudom mik, amik egyébként már 50 éve nem igazán tapasztalhatóak, azokat elkapja azért, mert te azt mondtad, hogy nem akarod úgymond a rendszer részének tekinteni a gyermeket, és ezért ezeket az oltásokat, meg mi egyebet nem kapja meg. Nekem is ilyenkor kezd egy kicsit átesni a ló túloldalára ez az egész kérdés, mert tényleg abszolút veszélyezteted a gyermekedet, akár betegségek szempontjából, vagy akármi más, soha nem tudhatod, hogy milyen adott esetben rendellenességgel született a gyermeked. Most az, hogy te ránézel, és igen, két keze, két lába van, meg egy feje, meg ilyesmi, az egy dolog, de szerintem rettentő fontos, hogy azért orvosok rápillantsanak egy újszülött gyermekre, hogy tényleg meg tudják állapítani, hogy minden rendben van.
Ha megnézitek ezeket a tartalmakat, amikben ezek a szülők megnyilatkoznak, akkor láthatjátok, hogy nem olyan szülőkről van szó, akik elhanyagolják a gyermeküket. Látszik, hogy fontos nekik a gyermekük, látszik, hogy szeretnék, hogyha velük lenne, csak az az álomvilág, amiben élnek, az számos szempontot képes ledominálni. Tehát le tudja dominálni azt a szempontot, hogy mi a legjobb a gyereknek. Egy olyan harc zajlik le az ő lelkükben, ahol az egyik oldalt áll a gyermeküknek az egészséges fejlődése, a másik oldalt pedig ez a téveszme rendszer, hogy Magyarország az egy New York-i tőzsdén bejegyzett részvénytársaság, és különben is minden adósság el van törölve, és különben is nincs fennhatósága, sőt, nincs felhatalmazása a bíróságoknak eljárni, mert nem létezik Magyarország, amely őket kijelölte, blablabla. Bla, bla. Na és hát ebben a harcban az utóbbi téveszme rendszer diadalmaskodott. Uh-huh. És nem a gyermekük egészségéhez fűződő érdekek. És ezt a gyámügy is úgy fogalmazta meg, ha jól olvastam, hogy ennek a gyermeknek megvan a joga arra, hogy hozzájusson a lehető legjobb egészségi állapothoz, valamint hogy orvosi ellátásban és gyógyító nevelésben részesülhessen. Ezt csak azért mondom, mert ugye lehet, hogy a hallgatóink között felmerülnek olyan érzések, hogy hát de mégiscsak az kiragadni a gyermeket, elvenni a szüleitől, beadni, és ezt abszolút osztom. Tehát nem biztos, hogy ennek a gyereknek a legjobb dolog az volt az életébe, hogy elragadták a szüleitől, és odaadják valami intézménynek, vagy valamilyen nevelőszülőknek, vagy ilyesmi. Sőt, valószínűleg ez volt a legrosszabb dolog, ami történetett az életében, de nem hiába találták ki ezeket a szabályokat, hogy egész egyszerűen megfelelő hatóságok tudjanak figyelni arra, hogy ez a gyerek egészséges, hogy ez megkapja azt, amire szüksége van, az orvosi ellátásról gondoskodnak, gyógyító nevelésben részesülni tudjanak. Tehát ezek a dolgok nem véletlenek.
Hát nekem lehet, hogy egy kicsit, hogy mondjam, nem feltétlenül populáris véleményem van ezzel kapcsolatban. Én igenis valahol látom azt a részét, hogy lehet, hogy jobb a gyereknek, ha más neveli föl. És most itt próbálok ugye eltekinteni attól, hogy mennyire hülyeség vagy nem hülyeség az a világ, amiben élnek a szülei, hogy mennyire van valóság alapja ennek az egész UCC-nek, meg Magyarország tagadásnak, meg ilyesminek. És persze, oké, próbálnak gondoskodni a gyermekről, szóval igen, bennem is azért ambivalens érzéseim vannak az egésszel kapcsolatban. Így, hogy csak ennyire látunk bele, nehéz kérdés, de én el tudok képzelni egy olyan világot, ahol ez a gyereknek jobbat tehet, hogyha esetleg ezektől a szülőktől elveszik. Ugyanakkor persze természetesen aláírom azt én is, hogy alapvetően a gyereknek a szülőnél, a saját szüleinél van a helye.
Igen, a szülők egyébként megnyilatkoztak, ugye, mint mondottam, több tekintetben is. Ami érdekes, és ami egyébként az egész ilyen UCC mozgalmat átszövi, azaz a zsigeri ellentmondásosság, hogy egyrészt ugye állításuk szerint illegitimnek tartott intézmények ragadták el tőlük a gyereket, akiknek nem lett volna felhatalmazása ezt megtenni, de a szülők emiatt elmentek és feljelentést tettek. Uh-huh. Tehát hol? Bocsánat, a rendőrségen? Ami illegitim? Aminek nincs felhatalmazása? Ami lényegében magán személyek gyülekezete egy házban az ő felfogásuk szerint? Tehát ez az első probléma, valamint sérelmezték, hogy amikor elragadták a gyereket, akkor nem kaptak semmilyen papírt a rendőrségtől. Milyen papírt? Tehát milyen papír kell? Oké, hogy ők olyan papírokra hajtanak, nem csak a szülők, hanem általában a UCC mozgalom tagjai, a Magyarország tagadók olyan papírra hajtanak, amire le van írva, hogy UCC, mert végre lehet majd lobogtatni, hogy tessék, elismerték, hogy létezik a UCC, mert jelenleg a UCC az meghivatkozhatatlan számukra, tehát amit ők beidéznek a UCC-ből, ugye a Uniform Commercial Code, ha éppen nem tudod megdönteni, mert amikor meg tudod dönteni, akkor egyből más rövidítése lesz ennek a UCC-nek, majd egyből más jelentése lesz ennek a rövidítésnek. Tehát egyelőre nincsen semmilyen hivatkozási alapjuk, mert bármilyen ilyen rendezvényen valaki bekérdezi, de még hogyha teljesen egyébként abszolút egyáltalán nem szkeptikus, hanem teljesen elfogadja ezt a dolgot, csak szeretné tudni, hogy hol van, meg szeretné nézni, hogy hol lehet hozzáférni ez a UCC-hez, soha nem adják oda ennek a forrását, mert egyszerűen nincs forrása. Ha van is forrása, akkor ott nem az szerepel, amit ők állítanak. Jellemzően a saját ilyen kis HTML oldaikról kinyomtatott dolgokat mutogatnak, ami igazából olyan, mintha én leírnám, hogy szerintem mi van a polgári törvénykönyvben, tehát hogy az attól még nem lesz a polgári törvénykönyvben feltétlenül, de ők ilyeneket nyomogatnak, és hogyha valaki ezt abszolút nem tudja elfogadni, és szeretné megkapni a UCC-t, akkor haragra gerjednek, és kikelnek, nem tűrik a szkepticizmust ezekben a körökben. Nem tűrik, és itt ugye tetten érhető egy tipikus szekta. A szektában nincs keresni valója a kritikának, a megkérdőjelezésnek, az alternatív gondolatoknak. Itt egyetlen egy dolognak van szerepe, a hitvallásnak. Hogyha ezt te nem vallod, akkor apostata vagy, akkor kitagadtatsz a szektából, és örökké átkozni fogjuk a nevedet. Általában a szekták így viselkednek. Tehát itt észre lehet venni egy ellentmondást, ami egyébként különböző bírósági határozatokban is megjelenik, de erről később fogunk beszélni, hogy ugye megkérdőjelezik a legitimitását ezeknek a szerveknek, ennek ellenére eljárásokban részt vesznek, azokban, mint eljárásban résztvevő felek megjelennek, de ugyanakkor meg nyilatkozatokat tesznek, papírokat nyújtanak be, átvetetnek, amelyek arról szólnak, hogy illegitim az intézmény, és észrevehetően vadásszák azt a helyzetet, amikor végre egy rohadt ilyen illegitim intézmény leírja egy határozatába, hogy a UCC így meg úgy, mert onnantól kezdve lehet lebegtetni, hogy na hát, meghivatkozták ők is. Ez egyébként kiderül egy csomó megnyilvánulásukból a UCC sámánoknak, hogy amikor hangoztatják, hogy ezek a szerencsétlenek azt sem merik leírni, hogy UCC. Hát persze, hogy nem merik leírni, mert azt fogod lobogtatni, ami egyébként ennek semmi keresni valója a magyar jogrendben. Az előző epizódban megbeszéltük egyébként, hogy mi valójában a UCC, nem az, amire ők gondolnak.
És igen, ugye majd a illetők, akikről nem sokára beszélünk, azoknak bele nézegettem egy-két videójába, ugye, mint az előző adásban említettem, hogy azért sokszor nehezemre esik ezeket túl sokáig hallgatni, mert ugye csak felidegesítenek, de hogy azért belenézegettem a kommentekbe is, és tényleg ott is észrevehető volt, hogy állandóan megragadják azokat a pillanatokat, amikor akár a bíróságon, vagy akárhol máshol elismerik ezt a UCC-t valamilyen szinten, akár legalább csak névszinten, vagy bármi, és hogy mennyire gyakorlatilag egy ilyen véleménybuborékban van tényleg ez az egész közösség, és ott igen, te is láttad, én is láttam, végre így, meg úgy, meg amúgy, úgyhogy hát szó szerint tényleg egy durva kis buborékban van az összes.
Okirathamisításig szerintem Magyarországon nem igazán jutnak el, de komment hamisításig, nem komment, inkább történelemhamisításig eljutnak. Rengeteg ilyen kommentet vizsgáltam, egyébként nem ártana, hogyha ebbe az adásba felolvasnánk néhányat, hogy kiderüljön, hogy mi az alapszint e tekintetben. De olvastam olyan kommentet is, ahol pont azt írják, hogy nincs itt helye a szkepticizmusnak, megszületett egy határozat, itt a határozat száma, ebben le van írva, és akkor idézik, hogy a bíró szerint, hogy a UCC ezen pontja irányadó ilyen kérdésben, és természetesen a bíróság.hu-n ilyen határozat nem szerepel. Mondom, tehát minden alkalmat megragadnak, hogy valahogy a bizonyítás látszatát keltsék arra, hogy ez egy létező dolog. És minden alkalmat elhárítanak, amikor valaki meg tudja ezt dönteni. És visszatérve a kisgyermek szüleire, arra lehet következtetni, hogy szélsőségesen paranoiásak, mert viszonylag egyszerű emberekről van szó. Én nem mondom őket ostobának, de látszik, hogy nagyon egyszerűek. Az ő megnyilvánulásaikból, amiket ugye videóformájában feltöltenek a YouTube-ra, kiderül, hogy szerintük a szálak a postástól kezdve a mitől milyen háttérhatalmakon átszövedeznek, a postás parancsra teljesít, akkor is aláírással veteti át a levelet, amikor már régen érintésmentes az átvétel, mert meg akarják szerezni a tulajdonjogát az aláírónak, tehát egyszerűen annyira szerteágazó a paranoia, hogy mindenki az utolsó dusnoki senkiházi is a háttérhatalomnak dolgozik, az ő ellehetetlenítésükre. Természetesen szerintük ez azért történik, mert hát ők már rádöbbentek az igazságra. Uh-huh. Az előző epizódban megbeszéltük, hogy szinte minden megnyilvánulásukat, minden tartalmukat a UCC hívőknek átszövi az üldöztetési állapot, hogy ezt addig nézd meg, amíg nem vetetik le, ezt hogyha egyszer ez kiderül, ezt nem fogják hagyni, és folyamatosan azon vannak, hogy őket biztos, hogy üldözik, és biztos, hogy el akarják lehetetleníteni, mert egy ilyet nem lehet hagyni. Na és hát ennek a két szülőnek a téveszméjét azt egy Posta Imre nevű UCC sámán táplálja. Most előre szeretnénk bocsátani valamit. A mostani epizódban fogunk beszélni néhány ilyen UCC sámánról. Ezek közszereplők. Közszereplők azért, mert a nyilvánosságban olyan szerepet töltenek be, és olyan teret foglalnak ott el, amikor is furcsa és jelentős dolgokat mondanak nagyobb tömegek számára, ha már csak a rendezvényeket nézzük, vagy a több ezer megtekintéses YouTube-ot. Tehát azt azért figyelembe kell venni, hogy ezeknek az embereknek, bár nem tetszik, de tűrniük kell a kritikát, és mi most elég gyanús, hogy kritikát fogunk gyakorolni, de nem feltétlenül szerettünk volna kritikát gyakorolni, ugyanis mi az adás előtt pár ilyen UCC sámánnak írtunk levelet, amiben kérdéseket tettünk fel. Elmondtuk nekik, hogy a Szürke Zóna Podcast képviseletében írunk, és hogy csinálunk egy adást a UCC-ről, meg a UCC, hát nem mondtam a UCC sámánokról, de a UCC mozgalom aktív képviselőiről, és hát engem érdekelt volna, hogy ezek az emberek, ezek hogy találkoztak ezzel a mozgalommal, mi volt az az első benyomás, ami nagyon meghatározó volt számukra, az a felismerés, mindenkinek van egy ilyen, amikor úgy felébred, hogy uramisten, ez tényleg így van, de én erre kíváncsi lettem volna egy életútra, hogy mi áll mögöttük, milyen évek, milyen tapasztalatok állnak mögöttük, mert itt talán megértettük volna, hogy hogy jutottak ide. És Isten látja a lelkem, mi ezt bemutattuk volna, mert nem akartuk volna őket feltétlenül lejáratni, vagy rossz színben feltüntetni, de következetesek szerettünk volna lenni. És nem minden UCC sámának írtunk, ezt elismerem, ez az én hibám, mert kicsit rosszul gazdálkodtam az időmmel, de akinek írtunk, azok visszautasítottak minket. És nem is akárhogy, ezt egyenként, UCC sámánonként ki fogjuk fejteni. Kezdjük Posta Imrével. Posta Imrének nem írtunk, elismerem. De Posta Imre az, aki ezt a dusnoki szülőpárt, ennek az üzemanyagát szolgáltatja a téveszméjéknek. Tehát meggyőződéses, hogy is mondjam, van egy ilyen meggyőződéses felsőbbrendűsége, legalábbis én úgy vettem ki a megnyilvánulásaiból, tart ilyen tart ilyen találkozókat, ott fellép a drusnoki kisgyermek két szülője, és valahogy úgy nagyon alkalmas arra, hogy így hergelje a népet. Nem állítom, hogy felszólította volna cselekvésre, de abból a tartalomból, amit feltöltött a YouTube-ra ezzel az üggyel kapcsolatban, ezzel a kisgyermekes üggyel kapcsolatban, az derül ki számomra, hogy több ember követi őt, és képes ilyen akciókat szervezni, hogy na most menjünk a hivatal elé, és ott kérjük számon a jegyzőt, na most menjünk ide, és ott követeljük a gyermeket, és ezek az emberek mennek egyébként, és nagyon jól tudja így izítani a tömeget, hogy hát most nézzetek végig magatokon, nem többen vagyunk, mint a rendőrök, és mondom, nem állítom, hogy ez, hogy tetlegességre ösztökélné ezt a tömeget, de úgy néz ki, hogy tehetsége van ebben, hogy egy kicsit így felszítsa a hangulatot, és közben folyamatosan saját magát polírozza, amikor olyan kijelentéseket tesz, hogy hát múltkor is jöttek, aztán pont balta volt a kezembe, mert fát vágtam, és hát nekem azért elég jó kiállásom van, aztán inkább elmentek, meg hogy pszichológus is vagyok, meg ilyesmi. Jó, ez mellékes, csak ez egy érdekesség. Azért finom utalásokat tesz a megnyilvánulásaiban arra, hogy meg fogják lincselni a jegyzőt, meg hasonlókat, tehát félreérthetetlen megnyilatkozásai vannak a tekintetben, hogy közeleg a végítélet, és ennek nem ők lesznek a károsultjai, hanem azok, akik ezt a rendszert működtetik. Volt még egy nagyon érdekes megnyilvánulása, hogy az ilyen rendezvények, amik, ha jól vettem ki, szombaton valósultak meg, hogy azért nincsenek most itt a hatóságok, tehát azért nem lehetetleníti el például a rendőrség ennek a rendezvénynek a megvalósulását, mert idézek, sabbat van, és olyankor nem dolgoznak. Ugye tudhatjuk, hogy különösen Magyarországon az antiszemitizmussal szoros kapcsolatban áll ez az összeesküvés elmélet, és ha nagyon mélyebbre megyünk, rájövünk, hogy a Anunnaki gyík emberekhez kötődik, vagy oda gyökeredzik egészen ez a felfogás, tehát néha a gyík emberek és a zsidók nem teljesen különbözőek ezeknek az embereknek az olvasatában, de ez ennyire bele van égetve ebbe az összeesküvés elméletbe, hogy egész egyszerűen szombaton kell megtartani a rendezvényeket, mert a zsidók olyankor sabatoznak, tehát nem dolgoznak, tehát nem fogják feloszlatni őket, és hát mindenki zsidó, aki ellenük van.
Azt így nagyjából előre kijelenthetem majdnem mindegyik sámánról, akiről beszélni fogunk, hogy nekem nem feltétlenül a legszimpatikusabb emberek, sőt néha eléggé ellenszenvesek. De például, amikor volt egy videó, ami ugye a szülőkkel és Posta Imrével készült, és ülnek egy kanapén, nekem valahogy, bár nem vagyok szakértő, testbeszéd szakértő, de nekem valahogy az jött le, hogy ugye kicsit olyan távolságtartóak, hogy például a nő is ugye elfeledől a Posta Imrétől, nem sűrűn néz a szemébe, vagy az arcára, hanem lenéz a földre, meg ilyesmi, és nyilvánvalóan ezt be lehet tudni annak is biztos, hogy ugye elvesztették a gyereküket, de ettől függetlenül én egy kicsit azt érzem, hogy lehet, hogy vagy mindkettejükbe, vagy esetleg csak a nőben kialakult már egy ilyen érzés, hogy hát nem biztos, hogy ezt így szóról szóra kéne követni, viszont ugyanakkor meg ugye ott van a vállán a teher, hogy ugyanakkor meg amiről beszéltünk korábban, hogy ez a szekta érzés, ez abban is megnyilvánul, hogy te abszolút 100%-ig ott kell, benne kell, hogy legyél ebbe az egészbe, és hogyha már csak egy hajszálnyi kéte is felmerül benned, akkor ugye te egy áruló vagy, és akkor ki tudja, hogy mi mindennek hordanak el téged, de én ezt valahogy így érzem, hogy lehet, hogy már nem feltétlenül van meg teljesen ez az egyetértés legbelül, és azért ezt is így rossz volt látni, hogyha ez tényleg így van, főleg akkor.
A következő UCC sámán az a Farkas Csaba János. Ő volt az első, akivel én így találkoztam, nem személyesen, hanem így a világhálón. Ha beírjátok, hogy UCC, biztos, hogy meg fogjátok szinte azonnal látni ezt az embert, ugyanis nekem meggyőződésem, hogy a tudást azt ő hozta. Mondom, nem derülhetett ki számunkra egyébként, hogy milyen hálózata van ennek a történetnek, de ő ugye külsőre egy eléggé, hogy is mondjam, összetéveszthetetlen karakter, ilyen szép, hosszú, ilyen harcsabajsza van egy elég mély hangja, az letagadhatatlan, és ő az, aki lényegében a magmozgalommal karöltve, lehet egyébként, hogy annak a stabil tagja, de azzal több órányi tartalmat produkálnak lényegében arról, tehát az a tartalom, hogy ülnek egy asztalnál, és magyarázzák a UCC-s dolgokat. És engem meglepett, hogy ez a Farkas Csaba, ez akadálytalanul és rezenéstelenül képes folyamatosan mondani ezeket a téveszméket. De hogy így ijesztő. És lényegében az ő egyik ilyen videója adta a vázlatát az előző epizódunknak, mert az mindjárt a legelső videójában az összes ilyen téveszmét azt tételesen rögzíti, és természetesen hozzá kötődően teljesen fals és fiktív információkat közöl, de nagyon jól le lehetett követni a tekintetben, hogy mi a meggyőződése a UCC-nek, vagy a UCC követőknek. Ő aztán tényleg elmegy a végsőkig, tehát, hogy itt ő tényleg a Above Majestic című filmet nagyon ajánlja, mert hogy nagyon pontos, ott elmagyarázzák ugye, hogy az északi sarkon, barlangokban élnek a világot irányító gyík emberek, és egy fél évszázados űrharc zajlik, ahol gyakorlatilag nem menjünk tovább, tehát hogy egy ilyen jó kis ilyen összeesküvés elméletes, ilyen téveszmés dokumentumfilmről van szó, de mondom, ha megnézitek, iszonyat meggyőződéssel tudja ezeket mondani, és hát nem tudom, hogy mennyire tolerálja egyébként a kritikát, mert ezt nem sikerült feltárnom, de az ő, szerintem az ő honlapja volt az, aki ezt az egészet, ami ezt az egészet elindította, ez az op.harmoniában.hu, ez ma már tudomásom szerint nem elérhető, csak archív módon, de szerint, ha jól vettem ki, ez volt a magyarosítása az OPPT-nek, ami ugye a külföldről érkező igazán lényegi veleje ennek a magyarországi UCC mozgalomnak. Na és hát a következő UCC sámánunk az Herédi Mihály, lényegében a Hermiás Hóbarlangnak a gondolom alapítója. Na most vele volt egy kisebb levelezésünk, megkerestük, elsők között kerestük meg őt konkrétan, levélben, hogy feltegyük neki azokat a kérdéseket, amiket itt már felsoroltunk. És minek után én elkövettem azt a hibát, hogy nem mutatkoztam be a levélírás végeztével, hanem mindössze azt írtam oda, hogy a Szürke Zóna Podcast szerkesztői visszautasította a válaszadást, arra hivatkozva, hogy a neveket is jó lenne, ha ráírnánk, hogy ki és miért kíváncsi azokra a kérdésekre, amiket feltett. Majd elkezdett azonnal tegezni minket, és azt írta, hogy ha szeretnétek valóban informálódni, akkor személyesen keressetek meg. Egyébként azt kellene feltételeznem, hogy ez egy megbízott karvai zsiráf társaság, akik megpróbálják felmérni a helyzetük súlyosságát, hogy mikor meneküljenek el a magyarok földjéről. Tehát én azt válaszoltam neki, hogy hát nem tudok zsiráfokhoz való kötődésünkről, a Szürke Zóna Podcast tartalmáról és minőségéről meggyőződhet ezen a linken. Egyébként szerettük volna, hogyha részt vesz ebben a tartalomgyártásban, szerettük volna őt bemutatni. Egyébként meglepően közlékeny a tartalmait illetően, ugye az előző epizódban mondtuk is, hogy az összeesküvés hívők, azok jellemzően túltermelik a tartalmaikat, és ő is ilyen, és nagyon sok eljárásáról készít felvételt, nagyon sok mindent közöl a saját életével kapcsolatban, és ez hasznos volt, mert meg tudtuk találni az összefüggéseket, ugyanakkor jó lett volna, ha saját szavaival is elmondja, hogy honnan jött, milyen élményei voltak, mik vezették rá őt arra, hogy a UCC-ben megtalálja azt, amit keres, és mi ezt teljesen őszintén bemutattuk volna, és egy kicsit tisztább képet tudnánk így adni róla, de így viszont már csak azok a lehetőségek vannak számunkra, amik nyilvánosan elérhető forrásokból megismerhetők, tehát mi csak erről tudunk tájékoztatni.
Igen, és ezen a ponton egy kicsit csodálkoztam is, hogy miért nem ragadja meg ezt az alkalmat, és akkor tényleg a saját szavaival elmondhat bármit, amit megkérdezünk. Nem, ő inkább azt az utat választotta, hogy feltételezzünk tényleg a publikus tartalmakból. Pedig úgy gondolnám, hogy ha már ennyire gyártják a tartalmat, és szeretik megosztani a véleményüket, akkor miért ne használnának ki minél több fórumot. Lehet, hogy esetleg arra gondolt, hogy majd nem tudom, valahogy a szavait azt annyira kifordítanánk, hogy teljesen mássá alakítanánk a mondani valóját, de ez hát igen, nyilván nem tudhatja ezt, de nekünk egyértelműen az lett volna azért a célunk, hogy akkor egy az egyben nyersen prezentálhassunk bármit, és ne kelljen, mint ahogy most fogunk feltételezni dolgokat.
Pedig, ha én UCC sámán lennék, és kapnék egy megkeresést egy ilyen név alatt, hogy Szürke Zóna, én a létező legjobbra gondolnék, hogy mi is hiszünk a gyík emberekben, de hát szerintem nem győződött meg a tartalmainknak az irányultságáról. A Herédi Mihály az egy makói vállalkozó. Az ő UCC alapú működése az makó köré épül egyébként. Ott, ha jól vettem ki, ott szervez ilyen kis találkozókat, nem igazán derült ki számomra, hogy mennyien jönnek el ezekre a találkozókra, mert mindig ő látszik a felvételeken, amiket ezeken a találkozókon készít. Pár éve bekerült a sajtóba, igazából a délmagyar.hu, ha a sajtónak nevezhető, akkor igen, tehát bekerült a sajtóba, amikor is egy saját oldatos showbarlangot nyitott a feleségével, Makón, és ez egy ilyen nagy szó volt ott azon a környéken, mert nem volt még akkor showbarlang, Egyébként kiderült számomra azóta, hogy neki van egy ilyen saját eljárás arra, hogy csóbarlangokat nyisson. Teljesen meggyőződött arról, hogy ezek egészségesek. Mondom, egy saját technológia mentén csinálja ezt. Egyik videójában be is mutatja, hogy néz ki egy csóbarlang, amit ő épít. Hát nem a legbizalomgerjesztőbb, de egyébként engem meg tudna győzni arról, hogy ez tényleg jó és megbízható. Van ilyen kis ilyen váltakozó fényű kis ledecske, hogy a fényterápiára, meg ilyen beszerelt tévé, meg ilyesmi. Egész jó, én ezt a részét egyébként tökre becsülöm, hogy leleményes, meg tényleg vállalkozó szellem, hajrá. Egyéb újítással is büszkélkedhet egyébként a délmagyar.hu szerint. Egyedi vízmelegítéses kandallón dolgozik, meg környezetkímélő gyújtóst használ otthon. Egyszerre 5-6 találmányon is dolgozik, álmodozik vákumos kútról és mágneses motorról is. Tehát egy ilyen igaz ilyen feltaláló szellem, én ezt rendkívül tudom becsülni. De úgy vettem ki a délmagyar.hu cikkei alapján, hogy ő pár éve hitelt akart felvenni, vállalkozás fejlesztésre vette volna fel a hitelt, fedezetül az egyedi kialakítású házát ajánlotta, ami 22 millió forintba került. A hitelt nem kapta meg, mert hogy az értékbecslő szerint a ház a bekerülési költség felét sem éri. Később viszont megkapták a hitelt, a ház értékének csak nem kétszeresét kell majd emiatt visszafizetniük, és szerintem innen gyökeredzik a probléma. Egy videójában említést is tesz arról, hogy 50 milliós adóssága van, és ezzel meg is válaszoltuk azt, hogy kötődhetett össze, vagy kapcsolódhatott össze a UCC mozgalommal. Ugye beszéltük, talán az előző epizód végén, hogy az adósok, a hitelt törlesztők, a devizahitelesek, ezek az emberek mind-mind pillanat alatt be tudnak csatlakozni a UCC téveszmerendszer alá, mert ha egy olyan életben élsz, ahol 50 millió forintot kell visszafizetned egy banknak, és nem érzed azt, hogy azért a pénzért kaptál volna valamit. Tehát felvettél hitelt, oké, az a hitel talán arra volt elég, hogy így azt érezd egy rövid időre, hogy élsz. Aztán azon kapod magad, hogy egy intézmény nem csak vissza akarja venni azt a hitelt, hanem még a kamatot is szeretné kérni. És átnyúl a fejed fölött, mindenféle számokkal itt mahinál, meg nem is erről volt szó, meg hol volt ez benne a szerződésben, meg nem is tudtam elolvasni, kicsik voltak a betűk az általános szerződési feltételekben, blabla. Na akkor az embernek támad egy ilyen kiszolgáltatottság érzése, amire egy hatalmas erejű licit az, hogy de öregem, hát nem tudtad? Hát nincsenek már adósságok, hát eltörölték. Csak ezek a rohadékok nem akarnak róla tudomást venni. És ez a folyamat, ami képes egy pillanat alatt beszippantani az embert ebbe a szektába. Ugye arról meg lehet győződni, hogy a csóbarlang biznisz valószínűleg nem indult be, mert akkor nem lenne problémája, gondolom, a hitelnek a visszafizetésével. Nyilván valahogy döcög, meg hasonlók, ha jól tudom, akkor mindmáig csóbarlangokat gyárt megrendelésre. De megint csak a délmagyar.hu tájékoztatása alapján a házon, amire felvette a hitelt, kín van az eladótábla. Lényegében innen indulunk, ő szervezi a közönség találkozókat Szűcs Eszterrel, aki szintén egy UCC sámánasszony, őt tőle is kértünk interjút, de erről majd később. Hát a Herédi Mihály, mondom, rendszeresen gyártja a tartalmait, több heti rendszerességgel közzéteszi őket, abból kiderül, hogy vírus relativizáló, elutasítja a maszkhordást, vállaltan nem fizeti a közterheket, de egyben hangoztatja, hogy nem hajtanak végre semmit emiatt. Tehát például állította, hogy nem fizeti már évek óta a kukát, de a szemetes akkor is jön hozzá. Tehát lényegében sikertörténeteket állít a közössége számára, ahol azt állítja, hogy ez az UCC-s történet igenis működik, simán ki lehet általa iratkozni a közteherviselésből, meg úgy egyébként úgy a mindennapi életből, és ire kettőt pislogsz, nem kell majd visszafizetned azt a rengeteg pénzt, amire kötelezettséget vállaltál.
Ja, egyébként pont az egyik videó, amiben tetszőlegesen csak így belenéztem, az pont arról szólt, hogy ugye ez az egész maszkviselés, meg ilyesmi. Hát sajnos azt kell mondanom, hogy ugye a magyar állam sem feltétlenül egyszerűsíti meg mindig ezeket a dolgok, vagy talán pont, hogy nehezíti meg ezeket a dolgokat, hogy ugye bármit belelássanak az emberek, mert ő konkrétan ugye a fociról beszélt, hogy a stadionokban most ugye mennyire tele vannak az emberek, mindenféle maszk nélkül, ugyanakkor meg máshol még elvárják a maszkot, meg ilyesmi, úgyhogy sajnos nagyon jó táptalaja van ennek az egésznek most, és hát nyilvánvalóan ezzel könnyen verbuálni tud esetleg új embereket, akik úgy belekerülhetnek ebbe az egész UCC világba.
Látványosan azon a felfogásom van, hogy a végítélet a küszöbön áll. És ez kiderül egyébként a videóiból, ahol hangoztatja, hogy hát itt nem ad pár hónapot annak, hogy itt beüssön a szar, és hogy tényleg ez a UCC mozgalom elsöpörje az egész establishmentet, de ugye nekünk adott válaszból is kiderül, hogy mi lényegében a karvai zsidóknak az emberei vagyunk, és azt akarjuk felmérni, hogy mikor kell elhagynunk Magyarországot, mert támadni fognak az igaz magyarok. Tehát, hogy ez egyébként megint csak a szektavezetőknek a tipikus gesztusa, hogy állít egy közelgő világvégét, de nem mondja, hogy mikor. De közel van, egyre közelebb van. Nyilván ők jó értelemben állítják a világvégét, van olyan szekta, ahol azt mondják, hogy ott mindenki meg fog halni, de talán egységesen visszavezethető a bibliai elragadtatáshoz ez a világvége állítás. Ugye a bibliai elragadtatás az a pont, amikor eljön a végítélet, és néhány embert, aki jól élt, meg tisztán élt, azt az Isten magához veszi, majd rászabadítja, vagy hát értelemszerűen nem ő, de rászabadul a végítélet a világra, és utána meg már elkezdenek az emberek kontemplálni, meg igyekezni, hogy valahogy mégiscsak bebocsátatást nyerjenek a mennyországba. Valószínűleg ez van, tehát hogy ez a 2012. december 25 is számukra az elragadtatás pillanata, hogy ők éppen tartanak a mennyországba, csak hosszú az út, de 2012. december 25-e óta tart, és hogyha ők végre átérnek a túloldalra, akkor hagyják is a francba ezt az egészet, mert onnantól kezdve át kell adni a világot a végítéletnek. Egyébként ezek a kijelentések, meg ezek a gondolatok nem teljesen távoliak attól a közektől, ahol Herédi Mihály mozog. Az egyik rendezvényén elhangzott egy nyilatkozat az egyik, nem is tudom, hogy tőle, vagy az egyik vendégtől, de hogy Trump már kivégeztette második Erzsébetet. És ezt az egyik vendég mondta, és Herédi Mihály megerősítette, hogy igen, az állítva van, tehát hogy az tény, hogy második Erzsébet már nem él. De hát úgy néz ki azért, mert Trump kivégeztette. Folyamatosan minden rendezvényén kiküldésre, nyilatkozatok kiküldésére ösztönzi a követőket, folyamatosan mondja, hogy ezeket az udvarias nyilatkozatokat küldjétek ki, tehát arra ösztökéli őket, hogy azokat a folyamatokat indítsák el, amik ehhez a fiktív pseudo-joghoz kötődnek, amit ő úgy állít be, mint egy teljesen működőképes, egészséges és elvárható eredményeket hozó folyamatot. Lényegében egy ilyen joggyakorlás, vagy hogy ők állítják egy jogorvoslatot, de természetesen ez senkinek nem hozza meg a várt eredményt, tehát senkit nem ment meg a pseudójog, de ő azt próbálja elhitetni, hogy de igenis, ő az, aki folyamatosan beadványokat tesz, folyamatosan átvetett iratokat, nyilatkozatokat, nyilván ezeket az udvarias értesítéseket, az aláírása mellé ő tipikusan tesz egy új lenyomatot, ez ugye megint csak a UCC hívőknek az egyik sajátossága, ezt az amerikai Sovereign Citizens nagyon csinálja, hogy azzal lényegében érvényteleníti az aláírását, avagy jelzi, hogy ő nem azonos azzal a jogi személyiséggel, amit az ő személyén szereplő nagybetűk reprezentálnak. Bonyolul, de lehet követni. Mint mondottam, az ő eljárásairól készült videókat, azokat mint a kisangyal úgy tölti fel, és nagyon rossz minőségbe, iszonyatosan rossz minőségbe, de legalább fenn vannak. Én nem igazán találtam még meg a róla szóló határozatokat a bíróság.hu-n, nyilván azért, mert az összes jogorvoslatot nem élte még ki, tehát mondjuk első fokon döntöttek 19-ben, vagy 20-ban, talán nem is tudom, és még nem fellebeztek, vagy fellebeztek, de még tart a fellebezés. Tehát e tekintetben nem igazán tudnék megnyilatkozni, sőt, minek után ezek az ilyen jellegű bírói döntéseket nagyon súlyosan és komolyan anonimizálják, nem is biztos, hogy tudnék, meg tudnám mondani, hogy melyik az a bírói döntés, ami róla szól, de érdekes módon a Makói János bíróság több hasonló ügyben döntött gondnokság aláhelyezés tárgyában. Tehát most itt előre bocsátom, hogy a Herédi Mihály tartalmai alapján kikövetkeztethető, hogy őt bírói úton gondnokság alá helyezték. Tehát ezt csak azért mondom, mert már lehet tudni, hogy a Magyarország tagadásnak lehet az az elvárható végeredménye, hogy a bíróság gondnokság alá helyez téged, tehát nem leszel képes önállóan döntéseket hozni, például nem fogsz tudni szerződéseket kötni, most mondtam valamit, ennek megvan a maga köre, hogy milyen tekintetben helyeznek gondnokság alá, és milyen tekintetben tudsz magad jogán eljárni, de Herédi Mihály esetén már ez az egyik végeredmény. És itt a bíró egy ilyen előzetes meghallgatáson hallhatóan elmagyarázta neki, hogy nincs justicia a magyar jogban, de ugye a Herédi Mihály közölte, hogy ő nem ismeri el a magyar jogot, viszont ugye arra hivatkozott, hogy a magyar jog viszont elismeri a nemzetközi jogot. Tehát ez itt az ős dilemma, hogy tehát a bíró mondja, hogy nincs a justicia a magyar jogban, de a Herédi Mihály mondja, hogy olyan nincs is, hogy magyar jog, mert Magyarország az egy cég. De egyébként, ha lenne is ez a magyar jog, benne van, hogy a nemzetközi jog az létezik, tehát a nemzetközi jogban található meg a UCC, tehát szerinte érvényes a UCC. És ez egy ilyen örökké tartó loop. És hát ezen a meghallgatáson elhangzik, egyébként a show notes-ban elhelyezzük, hogy az elmeorvos szakértő felvázolta a paranoiát és az üldöztetéses téveszmerendszert, említést tett bizonyos továbbképzésekről, amit Herédi Mihály a saját házában tart, lényegében az ilyen kis UCC hallgatóknak, meg UCC iránt érdeklődőknek tart ilyen kis, gondolom, lehet, hogy a rendezvényekre gondolt, vagy lehet, hogy tényleg ilyen e-learning alapú, mit tudom, micsoda, e-learningben nem hinnék, nem bizakodnék, de biztos, hogy valamilyen jellegű továbbképzést tart, nem tudom, hogy kére pénzt érte, én nem találkoztam ezzel kapcsolatban. És egy érdekes történet, vagy érdekes esemény még lezajlik ezen a meghallgatáson, amikor is a Herédi Mihály kéri a bírótól az iratokat, amik vele kapcsolatosak. Például, hogy amikor elrendelték a letartóztatását, meg a mit-tél-micsodát, és a bíró mondja, hogy hát, de hát minden megkapott volna a Herédi úr, hogyha átveszi a leveleket. De hogy ő nem veszi át a leveleket, tehát, hogy ő egy ilyen passzivitásban dolgozik, hogy bármi, amit neki küldenek, azt ő nem veszi át, de közben megkéri azokat, amiket nem veszi át. Amiket nem vesz át. Tehát vannak itt problémák.
És hogyha majd belépünk abba a korba, amikor már nem feltétlenül papírok fognak minket azonosítani, hanem igen, akár az új lenyomat, vagy valami, akkor mi lesz? Tehát egyre nehezebb és nehezebb lesz szerintem ilyen szinten eltűnni, meg tagadni ezt az egészet, mert szerintem, ahogy halad előre a technológia, nyilvánvalóan azért lesznek majd egyéb dolgok is. Mondjuk természetesen több, mint valószínű, hogy akkor megint jön egy új lépcsőfok ebbe a egész hitvilágba, hogy akkor majd ugye biztos becsippeltetnek minket, meg hasonlók, úgyhogy hát, hogyha marad, ez még életben marad, akkor biztos izgalmas lesz majd az elkövetkezendő 10-15 év.
Bár én azt gondolom, hogy minden innovációban képesek lesznek megtalálni a UCC igazoltságát, tehát bármi, ami változik e tekintetben, arra rá fognak jönni, hogy na, a háttérhatalom az muszáj változtasson, mert látszik, hogy így nem megy neki a rabszolga biznisz.
Nem tudnak kontrollálni minket a gyík emberek, nem is.
No, és hát tárgyalásra is sor került a Herédi Mihály terhére, amiről szintén készített videót. Tömegével jöttek el természetesen az emberek, tehát nyilván a hallgatói, akiket meghívott erre. Érdekes, hogy nem fértek be csomóan a terembe, ezért a bíró mondta, hogy hát akkor annyiban maximálja a hallgatók létszámát, amennyien benne vannak a terembe. Ilyen, hogy nyitott ajtó, hogy ott behallgathassanak, ilyen nem tud megvalósulni. Egyébként marhára nem irigylem az ilyen bírókat, akik ilyen ügyben járnak el, tehát nem is bánom, hogy nem ezt a pályát választottam, avagy ez a pálya nem engem választott, ez inkább így életszerűbb. És lényegében ezen a tárgyaláson a gondolatok gondnokság alá helyezése tárgyában akarnak dönteni. És Heredi Mihály fél órás felolvasással kezdi a tárgyalást, de láthatóan nem megy neki valami flottul, tehát nagyon halkan, nagyon lassan, nagyon akadozva olvas fel. Én nyilván megelőlegezem neki, hogy talán nem olyan jó a szeme, és ezért egy picit nehezen megy, teljesen mellékes. Természetesen a bíró ilyenkor nem abban érdekelt, hogy egész nap bent üljenek és hallgassák a felolvasást, hanem hogy mondja el mondjuk tényleg 10-20 percben, aztán lépjünk már tovább, mert vannak más eljárások is, meg más tárgyalások is. Természetesen a Heredi Mihály iszonyatosan felülpozícionálja magát ebben a felállásban, mert hogy akkor is végig kell magának hallgatni, hogyha nem tetszik. Tehát ilyeneket mond a bírónak, mindegy. És hát ugye azon szembesítés során, amikor a Heredi Mihály megpróbálja szembesíteni a bírót tehát a bíróságnak a illegitimitásával, meg a hogy nem létező jogrendszer mentén dönt, meg hasonlók, akkor megkérdezi, hogy mi a vád? Megkérdezi a Heredi Mihály, de mi a vád? És akkor mondja a bíró, hogy hát nincs vád, mert ez nem büntető eljárás, itt a gondnokság alá helyezésről döntenek. És végül ugye elrendeli a bíró a gondnokság alá helyezését, és a Heredi Mihálynak és a ítéletének az indoklásában kitér arra, hogy idézek, az Alperes azon nyilatkozata, hogy minden hatóságot, szervet, bármilyen hivatalt állítólagosnak ítél meg, és ennek megfelelően is viselkedik és jár el, ennek ellenére viszont saját magával is ellentmondásba keveredve folyamatosan kérelmekkel, beadványokkal fordul mindenféle hivatalhoz, szervez. Tehát ez indokolja meg a döntést, hogy gondnokság alá helyezték a Heredi Mihályt. És én megnéztem pár olyan ítéletet, ami ide kötődhet. Tehát a gondnokság elrendeléséről szóló határozatokat megnéztem. Tényleg végképp anonimizálva vannak, ahogy, amit említettem, de azért megpróbáltam kikövetkeztetni valamit, és csak sejtem, hogy azért hasonlatos ügyről van szó, igaz, azonos bíró döntött, tehát ugyanaz a bíró döntött, mint Heredi Mihály ügyében, de szerintem ez jóval régebbi, ha jól vettem ki, és itt kaptam egy nagyon érdekes megfogalmazást, hogy miből áll a jog nyelvén ez a történet, ez a Magyarország tagadás. Mondom, biztos vagyok benne, hogy teljesen más ügyről van szó, nem tudhatom egyébként. A következő szerepel benne. Szakértő lefolytatott pszichiátriai és pszichológiai vizsgálat eredményei alapján megállapította, hogy az Alperesnél enyhe, középsúlyos elmegyengeség és delúzív zavar áll fenn. Üldöztetéses téveszmerendszerének kulcsingere a számára az élet értelmét jelentő gyermekétől való megfosztás élményen jelenti. Betegségére jellemző, hogy vélt vagy valós jogfosztottság igazságtalanságok miatt a hatóságokhoz beadványokat intéz, pereket indít. Valós sérelmeit eltúlozza, állandóan hibát keres a tárgyalás lefolytatásában, kifogást tesz az eljárásban résztvevő személyekkel kapcsolatban. A számára előnytelennek vélt ítéletek ellen fellebbez és jogilag általában igen tájékozottnak állítja be magát. Mindemellett elmegyengeségéből adódóan, amely a tervező gondolkodás területén középsúlyos mértékű, saját és gyermeke távolabbi érdekeit átlátni nem képes, a felajánlott segítséget nem fogadja el, így nem csak önmagát veszélyezteti, de érzelmi függésben élő fia életét is ellehetetleníti. Mondom, teljesen más ügyről lehet szó, de nagyon érdekes, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy ez is Magyarország tagadással indult, és az elsőfokú döntés az így néz ki. Egyébként Heredi Mihálytól nem áll távol az sem, hogy személyiségi jogokat sértsen, tipikusan jegyzőt, közjegyzőt, a követeléskezelőnek az emberét lekamerázza, azon elhangzik, hogy nem járulok hozzá, hogy a felvétel megjelenjen, hát de mégiscsak meg fog jelenni, blabla, és örökösen át akar vetetni mindenféle papírokat, ugye, tehát lényegében 20-30 percig képes vitatkozni ilyen személyekkel, ilyen pozíciót betöltő személyekkel, hogy akkor is vegyék át, hogy nyilván az udvarias értesítés, vagy nem is tudom, hogy hívják, hogy az náluk landoljon, ugye, mert az előző epizódból kiderült, amikor el is mondtuk, hogy az ő felfogásuk szerint, ha ők tesznek egy értesítést valamilyen fél felé, és az abban foglaltakat az a fél nem cáfolja, vagy nem tudja cáfolni, akkor nekik lesz igazuk, nem a félnek, tehát ők megfordítják, nem a vádat terheli a bizonyítás kötelezettsége, hanem a címzettet, a vádlottat terheli szerintük a bizonyítás kötelezettsége. És ezért dobálják ki mindenhova ezeket az udvarias értesítéseket. Mm. A következő UCC sámánunk a Szűcs Eszter, akit megvizsgálunk. Ő lényegében párban szokott műsort rendezni a Herédi Mihállyal, tehát szinte minden ilyen rendezvényen egymás mellett ülnek, és a Szűcs Eszter is meglepően intenzíven tud ilyen téveszméket zavartalanul közölni, tehát ilyen egy folyásban így elmondja ezeket a dolgokat, és egyébként előre bocsátom, hogy őt is megkerestük, őt is megkérdeztük, hogy kérdések a UCC mozgalomról, hogy válaszolja meg azt, amit egyébként a Herédi Mihálynak is feltettünk, és hát úgy tűnik, hogy visszautasította a megkeresésünket, mert azt válaszolta, hogy azt szeretné tisztázni, hogy olyanról, hogy UCC mozgalom nem tud, amiről tud, az, hogy egyének a jogaik megsértése ügyében, amelyekkel jogellenes károkat okoznak nekik, egyénileg folytatnak törvényesen és legálisan jogorvoslatot, mert az irányadó jog 2012-11-35-93 számú VADC UCC DOC, amely az egyetemes törvényben az OPPT UCC dokumentumokban meghatározott irányadó jog, mely védett és fenntartott a közpolitika által UCC 1-103. Így mindenből következően a részemre feltett kérdések irrelevánsak, és amivel kapcsolatban feltett kérdésre tudok, ha tudok válaszolni, az az említett egyéni jogorvoslat. Én eleinte azt hittem, hogy itt visszautasítja egész egyszerűen a kérdésfeltevést, tehát hogy azt mondja, hogy ez nem releváns, de aztán javítottam, mert úgy tűnt, hogy valami félreértésben élünk, és írtam neki, hogy bocsánat, igen, mi is erre gondoltunk, csak úgy fogalmaztuk meg, hogy UCC mozgalom, szóval akkor ezzel a jogorvoslattal kapcsolatban válaszolja meg a kérdéseket, de nem válaszolta meg a kérdéseket, úgyhogy nem tudjuk őt személyében bemutatni, és nem tudjuk elmondani azt, amit leírt volna nekünk, de ő volt az ember, az a UCC sámánasszony, akihez kötődően megtapasztaltam, hogy mire számíthat egy szkeptikus ezeken a rendezvényeken. Tehát a Herédi Mihály is állította már az egyik rendezvényén, hogy ő ezeken a UCC találkozókon nem tűri a karvai zsiráfokat. Nyilván tudjuk, hogy kire gondolt ilyenkor, de gondolom, hogy ebbe a kategóriába a szkeptikusok is beletartoznak, és nem viseli el, hogyha olyas valaki jelenik meg ezeken a rendezvényeken, akik nem az ő véleményét és meggyőződését osztják teljesen rendületlenül, de ez észrevehető egyébként a Szűcs Eszteren is, aki volt az, akivel szembe megengedte magának az egyik résztvevő azokat a kérdéseket, hogy mi ez a UCC, honnan jönnek ezek, mi a székhelyük, hol lehet ezt megtalálni, és szinte 2-3 kérdés után érezhető volt a Szűcs Eszternek az indulata, hogy de miért érdekel téged ez? Miért akarsz ezzel tisztában lenni? Uh-huh. Nem elég neked az, amit én itt mondok? Hát nekem elég, hát én nem akarok, az más foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, ami ide le van írva a papírra, az nekem elég kell, hogy legyen. Tehát, hogy nem tolerálják azt, hogy egy kicsit valami forrásvizsgálatot szeretnél végrehajtani, és szeretnél meggyőződni arról, hogy ez nem humbug, amit hallasz, hanem ez tényleg ott van. Ennek nem engednek teret.
Igen, és egyébként ő az a hölgy, aki a Herédi Mihály makói tárgyalása alatt gyakorlatilag annyit kommentelt, hogy ez egy fél novellát kitesz, ahol különböző törvényeket, cikkszámokat, paragrafusokat, meg mi egyebet szedeget össze, hogy ezek mennyire fiktívek, vagy félfiktívek, vagy csak egyszerűen félreértelmezettek, azt már ugye talán Rezső, hogyha fordítana rá némi szabadidőt, mondjuk egy hetet, akkor lehet, hogy tudná értelmezni, de igen, úgy látszik, hogy eléggé lelkes azért ezekben az ügyekben ő is.
Az kiderült számomra, hogy ő van azon a véleményen, de talán mások is, nem tudom, hogy a UCC az egy olyan jogforrás, amit bárki kedvére alakíthat. Tehát, mint hogyha lenne egy olyan jogszabályunk, amihez te is, meg én is hozzá tudnánk írni. Uh-huh. És szerintem ez vezérli őt a leginkább, hogy mindaz az a humbug, amit leír ezzel kapcsolatban, hogy megcáfolhatatlan és elidegeníthetetlen és jogorvoslat és V2324 per doc, na ezeket annak a tudatában írja, hogy ez a UCC részét fogja képezni, már azáltal, hogy leírta. De mondom sem kell, hogy ez megint csak nem is tud távolabb állni a valóságtól. Következő UCC sámánunk Orosházi Ferenc. ő is egyébként meghatározó hatást tud gyakorolni a követőire. Ha jól vettem ki, akkor már vannak ilyen idézőjeles tanítványai, akik a saját tárgyalásaikon, a Magyarország tagadást flexelik, és ha jól vettem ki, akkor a közönség soraiban megbújik Orosházi Ferenc, és az előtörténetéről annyit kell tudni, hogy ő is készítetett videót a tárgyalásairól, ugyanis a holokausztot relativizálta, amiről tudható, hogy a büntető törvénykönyv az büntetni rendeli. Ugyanis a rendkívül könnyen megegyezhető 333. paragrafusban szerepel a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása. Uh-huh. És ha jól vettem ki, akkor a Kertész Imrének valamilyen állítását hangoztatta, vagy azt kiforgatta, vagy azt cáfolta, vagy valami ilyesmit tett, de egy a lényeg, hogy megvalósította a BTK 333-at. Hogy ezt kiprovokálta-e, vagy passzívan az alanyává vált, nem tudom pontosan, de azzal kezdi az eljárást, hogy a bírónővel felolvastat egy nyilatkozatot az 1000 éves magyar államról, meg a bíróság érvénytelenségéről, majd a végén megkérdi, hogy megértette, bírónő? És látható, hogy ugye azért ezeknek a tárgyalásoknak azért van egy változatlan eleme, hogy ennek a bírónak a tekintélyét azt tisztelni kell. Nem lehet belevágni a szavába, nem azért, mert megköveteli, mert az a meggyőződése, hogy ő tisztelni kell, hanem azért, mert ez az igazságszolgáltatásnak a rendje, hogy az Egyesült Államokban is, amikor bejön a bíró, akkor felállnak az emberek, megvan ennek a maga rendje. Egész egyszerűen ezek a felek el kell, hogy ismerjék azt, hogy itt most van egy olyan viszony, ami nem feltétlenül a javukra fölé rendelt. Nem mondom, hogy alá fölé rendel, de nem feltétlenül ők vannak itt nem ők azok, akik kérdeznek, hanem a bíró. Uh-huh. És ez a bírónő egyébként elég jól kezeli az Orosházi Ferencnek a rendjeit, mert kísérletet tesz arra, hogy tisztázza a dolgokat. Tehát elmondja neki, hogy az, hogy a maga nézetei mik, és hogy maga mit tart igazságnak, az mindenkinél más. Azt, hogy mi a jog, az pedig meghatározzák a mai törvények, az pedig, hogy maga mit érez jognak, az magában van meghatározva. A hatályos törvényeket be kell tartani minden magyar állampolgárnak, attól függően, hogy maga ezt nem érzi sajátjának, még vonatkozik önre, bármennyire is nem szeretné. És hát természetesen Orosházi Ferenc nem így gondolja. Megkezdődik a húzavona, hogy távozzon-e, mert amikor a bírónő mondja, hogy elnapolják az eljárást, mert az alperes védő kirendelését kérte, akkor mondja az Orosházi Ferenc, hogy visszavonom. Tehát akkor nem kéri védő kirendelését. Uh-huh. Akkor mondja a bírónő, hogy jó, akkor viszont tárgyalunk. Mire mondja az Orosházi Ferenc, hogy nem tárgyalunk, velem biztos nem. Akkor mondja a bírónő, hogy jó, hát akkor a távol létében valósul meg az eljárás, és mondja az Orosházi Ferenc, hogy akkor viszont maradok. Tehát, hogy itt sehogy se jó, egyrészt menni akar, utána maradni akar, menni akar akkor, amikor demonstratíve nem tekinti érvényesnek ezt az egészet, meg nem tekinti legitimnek ezt a folyamatot, de amikor mondják, hogy ez az illegitim folyamat egyébként is megvalósul, tehát akár itt van, akár nem, akkor mondja, hogy akkor viszont marad. És van egy érdekes pont, mert hogy már nem tudom, a harmadik tárgyaláson vesznek részt ebben az ügyben, és még mindig a Magyarországnak az érvénytelenséget, meg a bírónak a felhatalmazásának a hiányát ecseteli, és ott már mondja neki a bírónő, hogy Orosházi úr, értse meg, nem tudom kikiáltani a királyságot. És már ott érződik a fájdalom a hangjában, hogy már itt vagyunk harmadik alkalom óta, miért csináljuk még mindig ezt, hogy szülessen már döntés.
Megnézegettem, ugye tényleg nehéz ezeket a videókat úgy teljesen végignézni, mert hát a minőségük az, ahogy már korábban említettük, nem a legjobb, és hát tényleg azért, amikor én bele sem merek gondolni, hogy milyen lehet akár a bírónőnek, nem tudom hány órán keresztül ezeket végigülni, mert nekem nehéz ezt a 10-15-20 percet végigülni, de ugye beleolvasgattam a kommentekbe, és hogyha megengeded, Rezső, akkor egyet-kettőt felolvasnék, mert vannak köztük érdekesek.
Üss meg, bébi!
Például az egyik: a bírónő ellentmondásba került. Nyilván megrémült az igazságtól, amit elolvasott. Nem létező jogalapra hivatkozik. Ez az egyik. A másik, testvéreim, nagyon elzsidult a jogász szakma, elvtelen bűnözők rohangárnak tallárban hónuk alatt a sorsunkkal, amit áruba bocsájtanak. És hasonlók, de az igazából, amit nem igazán tudtam feldolgozni, és ebben lehet, hogy a segítségedet kérem, hogy próbáljuk meg valahogy kibontani. Tisztelt orosházi úr, ez nem diktatúra, hanem judeonáci, bürofasiszta zsarnokság. Én nem is tudtam konkrétan hova tenni ezt a...
Pedig ezt létezik ilyen államforma. Fogalmam sincs.
Szóval, hogy nagyon, nagyon érdekes, de amint a kommentekből számomra kiderült, azért a többség az leginkább támogatja orosházi urat, és nagyon kevés olyan van, aki adott esetben mondjuk azt figurázza ki, akár nála, vagy akár egyébként Herédi úrnál is, hogy adott esetben hogy fogalmaznak, meg hogy esetleg kötözködnek a nézeteivel, meg ilyesmi, hanem azért többnyire tényleg azt lehet látni, hogy itt vannak ezek a videók, több ezer, több tízezer, ennek a Orosházi a Bíróságon című videónak például majdnem 100 000 megtekintése van, és a többségük az igenis támogatja, és egyetértenek az ő elveivel.
Én azt vettem észre egyébként, hogy a kommentek között talán videónként egy-egy olyan komment mutatkozik, ami cáfolná ezt az egész dolgot, meg egy kicsit próbálja helyre tenni a hallgatóságot, meg a kommentelők javarészét, hogy értsétek meg, hogy ez nem így van, meg hogy ez téves, ez hazugság, ez megvezetnek titeket, nincs ilyen, hogy UCC, de azt veszem észre, hogy maga a szkeptikus sincsen felkészülve. És itt most húznék egy analógiát, egy párhuzamot, a UCC tagadás és a laposföld hívők között. Ugyanis a laposföld hívőket mi nagyon-nagyon egyszerűen tudjuk lekezelni azzal, hogy hát hülyének kell ahhoz lenni, hogy a laposföldben higgyél. Uh-huh. Mert értelemszerűen a föld nem lapos, és ez köztudomású. De csak egyszer üljél le egy laposföld hívővel vitatkozni, és rá fogsz jönni, hogy ez az egy érved volt annak védelmében, hogy a föld nem lapos. Neki viszont körülbelül 20-30 olyan pontosan levezetett érve lesz, ami az ő olvasatában kétségtelenül bizonyítja azt, hogy a föld már pedig lapos. És rá fogsz jönni, hogy nem vagy eléggé felkészülve. És pontosan ez mutatkozik meg a kommentekben, hogy az emberek nem tudják megdönteni ezt a dolgot. Érzik, hogy valami nem stimmel, érzik, hogy ezt nem szabadna hagyni, mert hogy ez tényleg főként csak káros útjai lesznek ennek a felfogásnak, de nem tud senki se úgy utána nézni ennek a dolognak, hogy le tudja vezetni, mint ahogy mi megpróbáltuk ebben a sorozatban levezetni, hogy mi valójában a UCC, mi áll a felfogás mögött, hogy a Magyarország az egy New York-i tőzsdén bejegyzett részvénytársaság, és hasonlók, tehát nem rendelkeznek a szkeptikusok sem megfelelő tudás háttérrel, viszont a konteó hívők azok pedig meg annyi érvet tudnak mondani amellett, hogy már pedig nekik van igazuk, és nyilván meg tudod dönteni, hogyha utána nézel ezeknek a dolgoknak, mint ahogy mi is utána néztünk, de nem biztos, hogy sikerrel keresztül is tudod ütni ezt a felfogást, vagy ezt az érvrendszert, mert nem szeretnék, hogyha ez bejutna. Tehát, hogy ők szeretnének ebben a dologban hinni. Igen. És egy csomószor arról van szó egy szekta esetében, hogy még ha érzik is, hogy van igazad, de már 20 éve a szekta tagjai. Most már, ha most kérdőjelezik meg azt, amiben eddig hittek, akkor az egész identitásuk képes lenne megsemmisülni. És itt értelemszerűen nem csak a UCC szektáról beszélünk, az nem létezik 20 éve, de létezik olyan szekta, ami 20 éve létezik, és már egész egyszerűen mondom, már csak azért sem tudod megdönteni a téveszméket, mert ha megdöntenéd, az a megsemmisülésükkel járna együtt, az egyén, mint egyén megsemmisülésével. És ezt nem tudják vállalni.
Így van, és csak hogyha visszakanyarodhatunk egy gondolat erejéig a laposföldhöz, mert szerintem azzal a példával könnyebb ezt az egészet felvázolni, mint ezzel a bonyolultabb UCC-vel, hogy ugye te bármit mondhatsz, és tényleg nagyjából egy oldalról tudod megközelíteni az egész témát, hogy hát nem, mert a föld az nem lapos, hanem kerek. Mert akkor ugye jönnek a kérdések, hogy jó, hát ezt te hol hallottad, hol tanultad? Hát az iskolában. Ó, hát az iskola az ugye tudjuk, hogy a rendszernek a része. Későbbiekben, akár főiskola, egyetemen, vagy egyéb képzésen, vagy akárki mástól hallod, ugye mindenre ezt tudják visszavágni, hogy hát igen, kérlek szépen, ez mind egy báb játéknak a része. akiktől te ezt a tudást elsajátítottad, és pont ezért vagy vak, mert hogy vakon hiszel ezekbe, és igen, ahogy azt korábban említettem, hogy te magyarázkodsz, te úgy tűnsz, hogy te magyarázkodsz a valósággal, míg ők több oldalról rendesen, precízen kigondolják az egészet, felvázolják, és egy egész kép alakul ki, amíg te meg ott állsz, ugye, a nem félkész vagy nem kész érveiddel, vagy érveddel, mert hogy ugye tényleg csak egy oldalról tudod megközelíteni.
Most olvasom, hogy a magyarországi laposföld hívő sámán Székely Sándor 6 év fegyházat kapott kábítószer birtoklásért. Na most én már csak arra vagyok kíváncsi, hogy ez mekkora visszacsatolás lehet neki. Tehát, hogy hát ezek nem akarják tudni az igazságot, ez a háttérhatalom el kell, hogy lehetetlenítse. Hát ráhúzták ezt a kábítószer birtoklás témát.
Igen.
Na mindegy, nem ez a legjobb dolog, amit az összeesküvés hívőkkel tudsz csinálni.
Igen.
És beszéljünk még egy ilyen fél sámáról, nemzetközi vizeken. Lényegében a Subway-es Jared Fogelről beszélnénk, ezt a South Park nézői ismerhetik. Ő volt abban az epizódban, ami arról szól, hogy neki híve van, hogy I have AIDS, hogy úgy sikerült lefogyni, hogy ő mondja, hogy hát a hívem miatt, ezt így magyarosították, valójában ugye azt mondta, hogy AIDS-e van, de hogy ő úgy értette, hogy aid, mint segítő.
Okay.
És e köré épült a poén, és ő a Subway-nek volt ugye az arca, már csak azért ismert, hogy sikerült lefogyni, és gondolom azt állított, nagyon kövér volt, nagyon sokat fogyott, és azt állította, hogy a Subway szendvics közreműködött benne, és hát volt egy gyermekpornográfia ügye nem is olyan régen, egy 27 évre ítélt gyermekpornográf tartalom elosztó nyomozása során a szálak Jaredhez vezettek, és végül egy ilyen deal keretében Jared bűnösnek vallotta magát, és 2015-ben 15 évre ítélték, ami több volt, mint amit az ügyész ajánlott, és háromszor annyi, mint amit ő elfogadott volna, és ő valamelyik fellebezése keretében, nem emlékszem pontosan, de ő bejelentette, hogy hát ő egyébként meg sovereign citizen, szóval nincs is miről itt beszélni, mert egy illegitim szervezet hozta meg a döntést, meg utasította el a nem tudom, hanyadik fellebezési kérelmét, úgyhogy ez is egy érdekes példája annak, hogy mikor vezeti el az embert az élete arra a pontra, hogy ilyenekben elkezdjen hinni, amikor már nem maradt egyéb megoldás. Mm. És a devizahiteleseknek már nem biztos, hogy maradt egyéb megoldás, csak a UCC-ben hinni. És végezetül szeretnénk 10 ismérvét felolvasni a Magyarország tagadóknak. Egyébként visszatérő eleme a podcastünknek, hogy ilyen ismérveket összeírunk, és megpróbáljuk idézőjelesen tipizálni ezeket a jelenségeket. Itt most ezt a közösségnek a hívőit, meg eleve így ezt a folyamatot próbálnánk tipizálni. 1. Túlnyomó részt reménytelen helyzetben lévő, kiszolgáltatott, károsult emberek alkotják ezeknek a szerveződéseknek a velejét. Adósok, hitelesek, végrehajtás alatt állók, vagy azzal farkas szemet nézők. Néha utólag kezdik vallani ezt a hitvilágot, hogy mentesítsék magukat a felelősségre vonás alól. 2. Vehemensen tartózkodnak a nem önkéntes kötelezettségvállalástól, ellenállnak annak, hogy jogviszonyra lépjenek az állammal, mert az igazolná azt, hogy ők azonosak a kormányzati alteregójukkal, amelytől el akarják szakítani magukat. Az elszakadásra irányuló törekvésük azonos egyfajta szabadságharccal, mely egy vélt rabszolgai tulajdoni minőségből való felszabadulásra irányul. 3. Trollkodnak, eljárásokat kezdeményeznek, papírokat, elfogadó vagy átvételi nyilatkozatokat követelnek hivatalos fórumokon, annak ellenére, hogy ők maguk sok esetben nem hajlandóak aláírni semmilyen közökiratot, mert azzal elismernék Magyarország joghatóságát, mintha be akarnának gyújtani egy kanócot, aminek a végén egy olyan bomba van, ami berobbantja a magyar államot, végső soron felszabadítja őket a kötelezettségeik alól. 4. Olyan emberek tartják fenn számukra a téves világképet, akik kihasználják, hogy az okosnak tűnő, határozott állításokat egyes emberek kritika nélkül elfogadnak. Ezek a sámánok rendszerint úgy állítják be a vallott információkat, mint a titkos tudást, aminek ők a birtokába kerültek, és aminek a felszínre kerülését bizonyos érdekek meg akarják akadályozni. 5. Ezek a titkosnak vélt információk kivétel nélkül nyilvános forrásokból származnak, például Conteokról szóló videók YouTube-on, vagy más videómegosztó oldalon, de sok esetben ízléstelenül szerkesztett HTML oldalakon szerepelnek ezek a gondolatok. Sokszor eltávolításra kerülnek a felületek, de inkább szerzői jogi vagy technikai problémáknak köszönhetően, mint sem a háttérhatalmak ténykedésének. 6. Nyilvántartási számok jelentésének eltorzításával próbálják igazolni az állításaikat, például részekre szedik a cégjegyzékszámot, és az egyes elemeknek olyan jelentést tulajdonítanak, ami valójában nincs is. 7. Véleménybuborékban élnek, többnyire a Facebook algoritmusnak köszönhetően. A közösségi média felhasználás során az a benyomásuk keletkezik, hogy a felhasználói preferenciáiknak megfelelő tartalmak maga az internet. Ennek megfelelően a felfogások szerint az internet tele van már az erről szóló hírekkel. 8. Nem fogadják el az érveket. Nem lehet levezetni nekik, hogy miért téves ez a felfogás, meghallgatják, de nem engedik, hogy ezek a gondolatok beszennyezzék a világképüket. A vehemensebbek képesek megvádolni a velük szemben érvelőket azzal, hogy biztos a bíróság, az ügyészség, vagy a bank embere, vagy ugye a karvai zsidóké, vagy zsiráfoké, ezért obstruálja az igazságot. Ennek oka, hogy a nap végén hinni szeretnének a témeszméjükben, az alternatív valóságukban. 9. Kitegyleteket alapítanak, amelyekkel kiáltványokat bocsátanak ki, amelyre hivatkozva állítják az aktuális állami piaci rend kétségtelen megdőlését. Néha más, például külföldi kitegylet joghatóságát ismerik el, azok kiáltványait tekintik olyan aktusoknak, amelyek az új világrendet deklarálják. Ezek a szerveződések legjobb esetben is csak mozgalmak, de közjogilag nem léteznek. És 10. Gyakran a közösséghez tartozás megélésének hiánya, az ez iránti vágyakozás ösztönzi őket a csatlakozásra, akárcsak a legtöbb szekta esetén. Mit gondolsz ezekről, Dani?
Igen, egyetértek velük. Szépen és terjedelmesen meg lett fogalmazva ez a 10 pont. De természetesen én továbbra is azon a véleményem vagyok, hogyha valamivel nagyon nem értene bármelyikük is egyet, akár a sámának közül, vagy akárkivel, nyugodtan felvertik velünk a kapcsolatot, bármikor szerintem hajlandóak vagyunk tisztázni dolgokat, vagy akármit, mert nyilvánvalóan nekünk az a célunk, hogy azért egy tiszta és helyes képet adjunk bármiről is. Úgyhogy én szívesen személy szerint meghallgatnám bármelyiküknek a véleményét ezekkel kapcsolatban, de a látottak és elmondottak alapján azt kell, hogy mondjam, igen, egyetértek ezzel a 10 ponttal.
Én is nyitott vagyok a nyílt vitára, de azt tudni kell, hogy én a magam részéről azon az állásponton vagyok, hogy mindaz, amit elmondtunk, az úgy van, ahogy mi elmondtuk, tehát én azt gondolom, hogy a UCC az egy humbug, és az e köré épülő összeesküvés elmélet sem valós. Tőlem se állnak távol az összeesküvés elméletek, van olyan felfogásom nekem is, amire valaki azt mondhatná, hogy összeesküvés elmélet, én mégiscsak valahogy meg vagyok győződve a valóság tartalmában. Tehát csak azért, mert ezt a UCC követők azt gondolják, hogy ez így van, nem fogom elutasítani, de engem az a körülmény, hogy ebből komoly problémái származhatnak embereknek, szinte azonnal átránt arra az oldalra, hogy szerintem ez nem igaz, és nem szabad ebben hinni, mert pórul jár az ember. Úgyhogy ez volt a mai adásunk, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, kövessetek minket a nektek kedvező platformon, csatlakozzatok a Szürke Zóna kibeszélőbe, a Telegram csoportunkba, és maradjatok továbbra is hallgatóink. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Szürke Zóna podcast.
Sziasztok!
Sziasztok.